Most folytatódik a gólvonal. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének negyedik fordulójába a Videoton, mivel az idegenbeli 2-1-es vereségét követően a csütörtöki visszavágón 1-0-ra legyőzte a francia Girondin Bordeaux-t. A Vidi felcsúti sikeréről Dénes Tamás szakíróval, az Inforádió munkatársával beszélgettünk.
Én rég láttam magyar klubcsapatot ilyen jó futballozni, sőt, hát azon gondolkoztam, hogy mikor történt az, hogy egy topligás csapatot, magyar csapat ki tudott verni. Talán a Győr Montpellier elleni sikere volt a legutóbbi ilyen alkalom. Azt biztosan mondhatom, hogy a 2012-2013-as idény őszének Európa Ligás szereplése óta a Videoton ilyen szintű csapat ellen nem játszott, és magyar csapat azóta ilyen szintű együttes nem búcsúzhatott. Mondom ezt annak ellenére is, hogy a Bordeaux nem keltett jó benyomást. Az én számomra elmaradt a várakozásoktól, különösen ami a két mérkőzések egészét tekinti. Illeti, hát ennek ellenére a második félidőben azért erőnlíti fölénybe került, talán az a birtoklási fölénybe is, de mindent elmondta találkoz megítélése szerint az, hogy Kovácsik Ádámnak tulajdonképpen igazán nagy védést egyet sem kellett bemutatni, tehát nem került azért a Bordeaux a második félidőben sem zicserbe. A Videoton az első félidőben támadó játékban is abszolút európai vonalon futballozott. Olyan első félidővel, amit a Videoton produkált, szerintem a bajnokok csoportkörében is lehet játszani.
Lehet, hogy egy kicsit a franciák lekezelték a magyar riválist?
Ezt ugye mondta Juhász Roland a mérkőzés után, hogy szerint egy kicsit lekezelték a magyar együttes. Ebben nyilván akkor lehet valami, hiszen ők közelről ezt jól érezte. Nekem is az volt az érzésem, hogy az első mérkőzés első fél idejében ez abszolút így volt. Azért a második mérkőzésen szerintem meglepődtek, hogy a Videoton így kezdett. Hát azért gondoljunk vele, hogy Csehovics az első fél percben szerezhetett volna gólt, ami azért... Én utólag azt mondom, hogy talán szerencsés is, hogy nem ment be, hogy nem lett gól az a lövés, mert talán akkor több ideje lett volna a Bordeaux-nak arra, hogy észhez térjen.
Időközben kiderült, hogy a Videoton a szerb Partizan Belgráddal találkozik az Európa Liga selejtezőjének negyedik fordulójában. Itt már a főtáblára jutás lesz a tét. A Vidi esélyeit Dénes Tamás szakíróval elemeztük.
Verhető ellenfelet kapott a Videoton?
Rövid válasz, igen. De azért nyilván nem szabad úgy neki menni a párharcnak, hogy már a Videoton benn van az Európa Liga főtábláján. Én azt gondolom, hogy a Partizán jelenleg nem erősebb csapat, mint a Bordeaux volt, és ha ebből indulunk ki, akkor ha a Videoton ugyanolyan jól tud játszani, először idegenben, utána hazai pályán, mint az előző körben, akkor igenis jó esélye van. Érdekes lesz, hogy meghallgatni Marko Nikolicot erről a párharcról, illetve azokról az esélyekről, amiket ő a Videotonnak ad, fura helyzetben lesz, hiszen 3-4 hónappal ezelőtt még a szerb csapatnak az edzője volt. De hát az is kétségtelen, ugye, hogy a két szerb légiós, Lázovics és Šefčovič is kötődik a Partizánhoz, mind a ketten játszottak ott korábban, sőt, hát Šefčovičnak az édesapja is. A mostani Partizánra jellemző, ami már évek óta jellemző a szerb klubokra, hogy a jó játékosokat elég fiatalon elviszik külföldre. Két futballistát emelnék ki a mostani keretükből. Az egyik a nyugat-európai klubokat is megjárt Sasa Ilić, egy korábbi válogatott játékos, a csapatkapitány, a másik pedig Danilo Pantić, aki a Chelsea tulajdon és kölcsönjátékosként szerepel, egy fiatal 20-as éve elején járó futballista, aki kölcsönjátékosként érkezett a Partizánhoz.
Az, hogy a fehérvári együttes idegenben kezdi a párharcot, és hazai pályán várhatóan felcsúton játsza majd a második mérkőzést a Vidi, továbbá, hogy Marko Nikolić vezetőedzőként frissen ismeri a szerb együttes játékosait, ez mennyire szól a Videoton mellett?
Én szerintem ez mind a két tény a Videoton mellett szól. Noha azért azt lássuk be, hogy azért a mai futballban olyan nagy csodák nincsenek, tehát azt azért nem lehet majd mondani, hogy a Partizán semmit nem tud a Videotonról. Visszautattuk a korábbi beszélgetésünkre, amelyben emlegettük, hogy azt 1984-ben az Olfokó döntős menetelés őszén a Videoton tovább jutott a Partizán ellen. Akkor fordított volt a helyzet, Szabó József remek játékával 5-0 nyert a Videoton Székesfehérváron, és kikapott 2-0-ra a Partizántól. Hát jó lenne most azt elkerülni, hogy kapott gól nélkül jön haza a csapat Belgrádból, és ha ez így lesz, tehát ha tud gólt szerezni, akkor van egy hasonló izgalmas párharc második csatájára lehet számítani, de esélyei vannak a Videotonnak.
Kijelenthető, hogy a Viditől elvárható, hogy végig versenyben legyen a továbbjutásért.
Én szerintem az, hogy versenyben legyen, az feltétlenül jól fogalmaztál. Az, hogy tovább jusson, hát azért nem gyenge csapat a Partizán, azt nem lehet mondani, de az, hogy esélye legyen végig, ez a csapat semmivel nem jobb, mint a Girondin de Bordeaux. A Videoton megmutatta, és aki emlékszik, hogy a csütörtöki első fél időre, az biztosan egyetért velem, hogy képes azon a szinten futballozni, ami az Európa Liga csoport körébe kell. Reméljük, hogy ezt meg tudja ismételni.
Dénes Tamás labdarúgó szakújságírót, az Inforádió munkatársát hallották. Klubváltásával Neymar lett a világ legdrágább futballistája, miután a Paris Saint-Germain vezetői 222 millió eurót fizettek érte a Barcelonának.
A Paris Saint-Germain labdarúgó csapatához igazolt Neymar, a brazil válogatott támadó 5 évre kötelezte el magát a francia főváros együtteséhez, nem sokkal azután, hogy eddigi klubja, a Barcelona bejelentette, hogy szerződése megszűnt a katalán klubbal. Neymar a klubváltásáról azt mondta, boldog, hogy csatlakozhat a Paris Saint-Germainhez, mert amióta Európába került, ez a klub az egyik legversenyképesebb és legambíciózusabb egyesületté vált. A PSG elnöke, a katari Nasser El Khelaifi azt hangsúlyozta, örömmel és nagy büszkeséggel fogadják Neymart a PSG-nél. A klubvezető a világ egyik legjobb labdarúgójaként méltatta a brazil támadót, akinek a győzni akarását, az erős karakterét és vezéregyéniségét emelte ki. A most 25 éves Neymar a Santos színeiben 2008-ban debütált a felnőttek között, első idényében már sorra rúgta a gólokat. 2010-ben már 5 gólt szerzett a Guarani elleni 8-1-es győzelem alkalmával a brazil kupa 8-a döntőjében. A 2010-es paulista bajnokságban Neymar 14 gólt lőtt 19 találkozón. Neymart 2013-ban szerződtette a Barcelona 5 évre 35 millió euróért. A katalán klubbal kétszeres bajnok és egyszeres bajnokok ligája győztes lett. A brazil válogatottban 2010-ben debütált, és első meccsén az Egyesült Államok ellen 2-0-ra megnyert találkozón fejjel meg is szerezte első válogatott találatát. Azóta 52 gólnál jár a Seleção színeiben. Átigazolásával Neymar lett a futball történelem legdrágább játékosa, mivel a Paris Saint-Germain 222 millió euróért vásárolta ki őt szerződéséből. A listán második a francia Paul Pogba, aki tavaly a Juventustól igazolt a Manchester Unitedhez 105 millió euróért. 2013-ban a Velszi Gareth Bale a Tottenhamtől a Real Madridhoz igazolt, a királyi klub 94 és 100 millió euró közötti összegért igazolta le a szélsőt. Szintén a királyi gárda szerződtette 2009-ben Cristiano Ronaldo-t a Manchester Unitedtől 94 millió euróért.
Neymar szerződtetése még önmagában nem hozza meg a várva várt bajnokok ligája győzelmet a Paris Saint-Germainnek, vélekedett Dénes Tamás szakíró, az Inforádió munkatársa.
Önmagában Neymar nem garancia sikerre. Az kétségtelen, hogy a francia bajnokságot egy magasabb szintre tudja emelni, abban az értelemben, hogy meggyőződésem szerint eldöntötte a francia bajnokságot az ő átigazolása. Én azt hiszem, hogy abban ma mindenki egyetért, hogy futballszakmai szempontból sem indokolható és futballistának a 222 millió eurós vételi ára, és abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a Barcelona nem járt jól azzal, hogy eladta Neymart. Én azt gondolom, hogy ez egy új dimenzióba helyezte a világ futballját is, mert ugye azoknál az országoknál, ahol kivásárlási ár létezik, és hát ugye ez a Spanyolországra vonatkozik, de tudjuk azt, hogy az olaszoknál is egyre több ügynök szeretné beiktatni szerződésekbe ezt a klauzulát. Szóval innentől kezdve a kluboknak a létbiztonsága a hosszú távú szerződéseknél megszűnik, mert jön egy olyan tulajdonos, aki ellenállhatatlan fizetést kínál, meg egy olyan tulajdonos, aki hajlandó a legőrültebb összeget is kifizetni. A játékost elviszik annak ellenére, hogy hosszú távú szerződés kötött. Azért azt hozzá kell tegyem, hogy mindenki hanyatt esik a 222 millió eurótól, de nekem egy olyan aspektusa is van ennek a történetnek, hogy azért a világ már a tegnapi nap előtt is egy kicsit bolondá vált a futballátigazolásokat tekintve, mert azért, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban, jelesül a mostani nyáron, milyen futbolistákért adtak 50, 60, 70 millió eurót, ehhez képest nem biztos, hogy nem már a képességeit tekintve nem érnek 222 millió eurót, tehát egész futballátigazolás fordult ki magából.
Nyilván a pénz volt az egyik fő mozgatórugója ennek az átigazolásnak, de hát nem már hangsúlyozta, vagy hát nagyon sok helyen megjelent az, hogy ő Messi mellett úgymond a háttérben az argentin világklasszis árnyékának érezte magát. Nagyon sok futballista pályafutását láttad már kiteljesedni. Ez valós indok lehet a váltásra, miközben nem már tényleg a világ egyik legjobb, ha nem olykor a legjobb csapatában futballozhatott eddig.
Ezt én is olvastam, ugye, hogy első számú futbolistát szeretne lenni a világnak, és ez Messi mellett nem nagyon megy, vagy olyan klubban, ahol Messi kimondottan az első számú játékos. Az ő kapcsolatuk azért nem indokolta ezeket a nyilatkozatokat, és az a fajta elbocsájtó szép üzenet, amit Messi a közösségi médiában közzétett, ez megint csak nem támasztotta ezt alá. Én ebben nem hiszek. Valószínűleg azért inkább a pénz motiválta ezt a szerződést. Még talán az a része, hogy a brazilok között szerette játszani. A brazilokra különösen jellemző az, hogy szeretnek együtt menni, és szeretnek egy kis kompániában futbolozni is akár. Hát most a Paris Saint-Germainben 5 vagy 6 brazil játékos együtt játszik. Azért még egyszer mondom, én az első számú mozgatórugónak a pénzt látom.
Dénes Tamás labdarúgó szakújságírót, az Inforádió munkatársát hallották. A nyár legnagyobb értékű transfere eddig Neymar átigazolása. Farkas Dávid először azt kérdezte Dénes Ferenc sportközgazdásztól, hogy anyagilag kifizetődhet-e Neymar megvásárlása.
Hát emberi számítások szerint nem. Tehát ez egy akkora összeg, amit szinte lehetetlenség kitermel. Nem azért, mintha nem növelné meg a keresletet, de hát azért a Paris Saint-Germain Európában a hatodik legnagyobb bevételt termelő klub volt 2015-16-ban, tehát eléggé feszített már a bevétel szerkezete. Nyilvánvalóan többlet bevétel csak kereskedelmi oldalról jöhet, nagyságrendileg, az pedig valószínűleg kevéssé függ Neymartól. De ebben együtt azt gondolom, hogy a Paris Saint-Germainnél nagyon komoly értéket jelentett Neymar, és azért ez meg fog látszani majd a pénztároknál is.
Mezeradásból mennyi jöhet be mondjuk egy év alatt? Mennyire kalkulálható, mennyire becsülhető ez meg?
Megint arra kell kitérünk, hogy az egy összeg, hogy mekkora az a bevételi összeg, ami akár milliós nagyságrend, eurómilliót és nagyságrendet is elérhet, de ennek rendszeresnek nagy költségei is vannak. Tehát a tiszta profit, tehát ami a klubnál marad, és megint itt érdemes megállni egy pillanatra, hiszen már Neymar az a nemzedék, amelyik már nem egyszerűen csak eladja a jogait, és aztán árulják a mezeit a nevével ellátva, hanem feltehetőleg a mezeladásokból már, a profitjából már ő is részesülni fog. A Paris Saint-Germain nagyságrendjét tekintve minimális lesz az az összeg, amely a mezeladásokból ténylegesen nettó értékként megjelenik majd a klubnál, de hát azért mondjuk magyar mércével az sem elanyagolható.
Szakmailag mennyit lendíthet Neymar a Paris Saint-Germainen? Lehet-e az a reménye egy klubnak az önvéleménye szerint, hogy egy ilyen csúcsigazolással akár Európa tetejére is juthat?
Ezért igazolják, legalábbis ez az egyik indok, hogy mi a valós motiváció, ez persze egy másik kérdés. Én is azt mondom, hogy szurkolók millióihoz hasonlóan nézegetem a Paris Saint-Germain feltételezett új összeállítását, erősnek tűnik a csapat, és ha nem omolnak össze feltűnő módon, mondjuk a legjobb 16 között az utolsó 7 percben legközelebb, mint ahogy jártak idén március 8-án, éppen Barcelonában ilyen furcsa az élet, akkor nagyon messze eljuthatnak, hogy megnyerhetik-e, az persze sok tényezős dolog. Érdemes a Chelsea-re gondolni, amelyik csapat évekig nagyon-nagyon akarta, nagyon közel állt hozzá, nem sikerült neki. Majd egyszer idézőjelben véletlenszerűen, amikor nem várta senki, nem ők voltak az esélyesek, elhozták a kupát.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Ezzel pedig véget ért a Golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.